Nem egy Horace Blake nevű ember volt, aki tönkrement a válság idején, és kiugrott az irodája ablakából. Magából könnyű tejet fejni, de gyenge tejet ad szóltam. Elnézést azért, amit arról mondtam, hogy a felesége majd eltartja. Csak fel akartam dühíteni. Elengedtem a csuklóját, hátraléptem. Még mindig nehezen szedt a levegőt. Nagyon haragosan nézett a szemembe, de hangjára nyugalmat erőszakolt. Nos, valamit mégis megtudott. Ha ez elég magának, én megyek. Szívességet tettem magának, mondtam. Akinél fegyver van, ne sértegessen ilyen könnyedén. Inkább dobja sutba.
Ez az én dolgom.
Sajnálom, hogy magára támadtam. Feltétlenül nem sok kárt tett volna magában, ha talált volna is. Jó, el van intézve. Kinyitott az ajtót és kiment. Léptei elhaltak a folyóson. Még egy bolond. Léptei ütemében veregettem új percemmel a fogamat, amíg csak hallottam valamit. Aztán visszamentem az íróasztalhoz, megnéztem a blokkomat, és felemeltem a kagylót. Negyedik fejezet. A csengő hármat szólt a vonal túlsó végén, és már hallottam is a rágógumi akadályán áthatoló gyermeteg leányhangot. Jó reggelt kívánok! Mr. Morningstar irodája vagyok. Ott van az öreg úr. Ki keresi? Marlow. Ismeri önt, Mr. Marlow? Kérdezze meg. Nem akar-e régi amerikai érmét venni? Egy pillanat, kérem. Annyi szünet következett, amennyi szükséges ahhoz, hogy egy idősebb emberrel a belső irodában közölni lehessen, valaki keresi telefonon. Aztán kattant a telefon, és az öreg megszólalt. Száraz volt a hangja. Még aszottnak is nevezhetném. Mr. Morningstar beszél. Közölték velem, hogy ön felhívta Mrs. Murdochöt Pasadenában. Mr. Morningstar. Bizonyos érme ügyében. Ismételte. Valóban. És? Úgy tudom, hogy ön meg akarta venni a szóban forgó érmét a Murdoch gyűjteményből. Valóban. És ön kicsoda, uram? Philip Marlow magánnyomozó. Mrs. Murdoch megbízásából dolgozom. Valóban. Mondta harmadszor is. Óvatosan megköszörült a torkát. És miről óhajt velem beszélni, Mr. Marlow? Erről az érméről. De velem azt közölték, hogy nem eladó. Mégis akarok róla beszélni önnel, személyesen. Úgy érti, hogy Mrs. Murdoch megváltoztat az elhatározását az eladást illetően? Nem. Attól tartok, nem értem, mit óhajt Mr. Marlow. Mi beszélni valónk van nekünk? Most ravasznak tetszett az öreg. Előhúztam az adót, és unott bájjal kijátszottam. A vicc az, Mr. Morningstar, hogy amikor ön telefonált, ön már tudta, hogy az érme nem eladó. Érdekes, mondta lassan. Hogyan? Ön benne van a szakmában? Tudnia kellett, köztudomású, hogy a Murdoch gyűjtemény Mrs. Murdoch életében nem adható el. Aha, mondta. Aha. Csend azután. Háromkor, közölte élesen, de sebesen. Szívesen látom az irodámban. Bizonyára tudja, hol van. Megfelel önnek? Ott leszek. Letettem a kagylót, pipára gyújtottam, és a falat bámulva ültem. Az arcom merev volt a gondolatoktól, vagy valami egyébtől, ami megmerevített az arcomat. Kivettem Linda Murdoch fényképét a zsebemből, egy ideig nézegettem, és úgy döntöttem, végül is eléggé közönséges arc. Elzártam a képet az asztalomba, kiszedtem Murdoch második gyufáját a hamutartóból, megnéztem. Ezen a következőket olvastam. Thora, V.D. Wright, 36. Visszaejtettem a hamutartóba, és azon elmélkedtem, vajon mi ennek a jelentősége. Talán ez a helyzet kulcsa. Elővettem a tárcámból Mrs. Murdoch csekjét, ráírtam a nevemet, kiállítottam egy letéti szelvényt, és egy készpénz csekket. Kivettem a bankkönyvemet az asztalból, az egészet összefogtam egy gumiszalaggal, és zsebrevágtam. La Magic nem volt a telefonkönyvben. Az asztalra tettem a szaknévsort, kiírtam előle vagy fél tucatot a legnagyobb betűkkel hirdetett színházi ügynökségek közül, és felhívtam őket. Valamennyinek élénk kedves hangja volt, és egy sereg kérdést akartak feltenni, de vagy nem tudtak, vagy nem akartak semmit sem mondani nekem Miss Loa Magicról, az állítólagos konzumnőről. Bedobtam a listát a papírkosárba, felhívtam Kenny Hestet, a Kronik bűnügyi riporterét. Mit tudsz Alex Mornyiról? Kérdeztem a szokásos szellemeskedések befejeztével. Van neki egy rossz hírű mulatója. hazárdjáték barlanggal kombinálva Jaidli Valley-ben. Körülbelül 2 mérföldnyire az országúttól, a hegyek mögött. Valamikor a filmnél volt, valcak színész, nagy protekciója lehetett. Sosem hallottam, hogy valakit lelőtt volna a főtéren délben, vagy más időpontban. De fogadást nem szívesen kötnék erre vonatkozóan. Veszélyes. Gondolom az lehet, ha szükség úgy hozza. Ezek a fiúk mind voltak már moziban, és tudják, hogyan kell egy mulató vezetőjének viselkednie. Van egy testőre, aki igazán egyéniség. Eddie Prünnek hívják, vagy 6 láb, 5 hüvelyk magas, annyira sovány, hogy igen, nincs is. Az egyik szeme valami háborús sérülés következtében nem mozdul. Morni veszélyes a nőkre? Ne légy már erkös csősz, öreg haver. A nők nem nevezik ezt veszélynek. Ismersz egy Loa Magic nevű nőt, aki állítólag komzun nő? Úgy hallom, feltűnő szőke.
Nem, de szívesen ismerném.
Ne szellemeskedj. Ismersz egy Vennie nevű tagot? Egyikük sincs a telefonkönyvben.
Nem,
de megkérdezhetem Gerti Arbogastot, ha vissza akarsz hívni. Ő mindenkit ismer, aki számít az éjszakai életben, és a kurvákat.
Kösz, Kenny, visszahívlak.
1 óra múlva megfelel? Azt mondta, remek, és letettük a kagylót. Bezártam az irodát, és távoztam. A folyosó végén, a fal mélyedésében egy fiatalos szőke férfiú, barna öltönyben, kakaószínű szalmakkalapján, barna-sárga trópusi mintás szalaggal a falnak támaszkodott, és olvasta az esti hírlapot. Mikor elhaladtam előtte, ásított, karja alá gyömöszölt az újságot, és kiegyenesedett. Velem együtt szállt be a liftbe. Alig tudta szemét nyitva tartani, annyira fáradt volt. Kimentem az utcára, és elsétáltam egy háztömbbel arrébb, a bankig, hogy letétbe helyezzem a csekkemet, és kivegyek egy kis pénzt a felmerülő kiadásokra. Onnan a tigrisfarok falatozóba mentem, beültem az egyik ócska boxba, ittam egy martinit, és ettem egy szendvicset. A barna ruhás férfiú a bárpult végén helyezkedett el, Coca-Colákat ivott, és unott képet vágott. Tenni érméket halmozott fel maga előtt, és gondosan egyengette a széleket. Megint rajta volt a sötét szemüveg. Ez láthatatlanná tette. Húztam a szendvicsevést, amit csak tudtam, aztán oda sétáltam a telefon fülkéhez a bár túlsó végén. A barna ruhás gyorsan elfordította a fejét, majd felemelt a poharát, hogy az előbbi mozdulatot palástolja. Újra a Kronik irodáját tárcsáztam. Minden rendben, mondta Kenny Hast. Gerti Arbogast azt mondja, Morni nemrég elvette szőke szépségedet, Loa Magicet. Venniét nem ismeri. Azt mondja, Morni vett egy házat kint, Belleren túl. Egy fehér házat. Stillwood Crescent Drive-on. Mint egy 5 háztömbnyire, Sunset-től északra. Gerti szerint Morni egy tönkrement csalótól, Arthur Blake, Poppen nevezetűtől vette meg, akit valami postacsalási stiklin kaptak rajta. Poppen monogramja még mindig ott van a kapukon, valószínűleg a toalett papíron is, mondja Gerti, hogy ez a Poppen ilyesfajta pasas volt, ez minden, amit tudunk. Senki sem kívánhat ennél többet, hálás köszönet, Kenny. Letettem a kajdót, kiléptem a fülkéből a barna öltöny fölött, és a kakaó szalmakalap alatt rám villant a sötét szemüveg, aztán láttam, hogy gyorsan elfordul. Ide-oda tinferegtem, majd a csapó ajtón keresztül bementem a konyhába, ezen keresztül ki a fasorba, a fasoron át pedig egy 4. háztömbnyire, ahhoz a parkoló helyhez értem, ahol a kocsim állt.